egyházakhoz közel álló heti lapokból állítom össze az Ökumenikus Egyházi Lapszemlét Gödöllő Mária Besnyőn. Az április 28-ára dátumozott számokat az Evangélikus Élettel kezdjük. Ez az újság két hetente jelenik meg, most az április 21-ére és 28-ára dátumozott szám 46 oldalán lévő 28 cikkből válogatunk. A 22. oldalon mondja Vitális Judit, hogy Pál Feri katolikus pap szokta mondani, hogy 7 éves kor alatt mobiltelefont adni a gyerekek kezébe voltaképpen a felnőttek igénye. Az ő életvezetésüket, mindennapjaikat könnyíti meg. Ha az első 7 évben a képernyő elé ültetjük a gyerekeinket, és rászoktatjuk őket az eszköz használatra, akkor ne csodálkozzunk, hogy utána függővé válnak. Sokat számít az is, hogy a szüleik kezében is ott látják ezeket az eszközöket, és őket másolják. A 26. oldalon mondja Lázárné és Korka Katalin, hogy a nemzetiségi identitás ápolása a tótoknak és a németeknek egyaránt fontos, ami abban a határozott érzetben jelenik meg, hogy ez az én templomom, ezek az én őseim, mi pedig ezeket a lelki hagyományainkat igyekszünk ápolni és erősíteni a gyülekezeteinkben. Küldetésemnek tartom, hogy a hittanosaink mindezzel tisztában legyenek. A 33. oldalon mondja Csanálosi Beáta, hogy a templomi orgona sokkal több, mint hangszer, a hangja segít megnyugtatni és fölemelni a lelket. Ráadásul napjaink gyorsan lecserélhető tárgyaival ellentétben úgy építették, és építik a mai napig, hogy több emberültön keresztül szolgáljon. Manapság a tárgyak gyorsan elavulnak, és mindent rögtön újabbra lehet cserélni, az orgonák ellenben az értéket, az állandóságot képviselik, hiszen évtizedekig, hanem évszázadokig állnak a helyükön a templomokban. Európában nincs még egy olyan ország, mint Magyarország, ahol az utóbbi időben ennyit költött volna az állam történeti orgonákra. A 42. oldalon olvassuk, hogy Gregerson Gudbrand, híd- és vasútépítő, ács épületasztalos, építési vállalkozó 1824-ben született. A Norvégiából származó, de Magyarországon letelepedett és családot alapító evangélikus építőmérnök munkásságának elismeréséül 1875-ben megkapta a Ferenc József rend lovag keresztjét, a szegedi árvíz okozta károk elhárításában való kiemelkedő részvételéért, pedig 1885-ben a magyar nemességet adományoztak neki. A fiatal ácsmester 1847-ben a vasútépítés és a vele összefüggő hídépítés fellendülésének korszakába került hazánkba. Kedves hallgatóink, az evangélikus élet után a Keresztény Élet katolikus hetilap április 28-ára dátumozott számát olvassuk, a 12 oldalon 43 cikket találunk. Az első oldalon írja Marics József, hogy Szent Lukács evangélista a történész hitelességével mutatja be az apostolok és az ősegyház életét. Hitelesen írja le az egyházat üldöző Saul megtérését és a tanítványokkal való jeruzsálemi találkozását. A tanítványok bizalmatlanok voltak és féltek a keresztény élet Páltól. Azt szerették volna, ha minél előbb megszabadulnak tőle. Egyedül Barnabás apostol kelt Pál védelmére. Bízott benne, és a pártfogásába vette. A damaszkuszi úton megtért Saulból, az evangélium bátor hirdetője, a szenvedéseket vállaló keresztény, a nemzetek apostolak lett. Az ötödik oldalon mondja Ferenc pápa, hogy a mértékletesség a helyes mérték erényét jelenti. Minden helyzetben bölcsen viselkedik, mert az emberek, akik mindig indulatból vagy túlzásból cselekszenek, megbízhatatlanokká válnak. Az önmérséklet nélküli emberek mindig megbízhatatlanok egy olyan világban, ahol sokan büszkék arra, hogy kimondják, amit gondolnak. Ne azt mondjuk, ami eszünkbe jut, hanem gondoljuk át, mit is kellene mondanunk. Ne tegyünk felelőtlen ígéreteket, csak amiket teljesíteni is tudunk. A mérsékletes ember még az élvezetek tekintetében is megfontoltan cselekszik. Az ösztönök szabadjára engedése és az élvezetek féktelen habzsolása végül önmagunk ellen fordul. A nyolcadik oldalon mondja Szabó József László, hogy amíg a bűn fogalmat használtuk, addig a morális érzék is többé-kevésbé megvolt. A jakobinusok, majd a marxisták eltörölték a bűn fogalmát, aztán teljesen felszabadították magukat a bűn fogalom okozta gátlásoktól. Következetesek maradtak abban, hogy az ellenfeleiket nem bűnösnek mondták, hiszen szerintük nincs is bűn, hanem osztályidegennek. A bűn alól való felmentés és megbocsátás az osztályellenséggel szemben azonban csak a likvidálás jöhetett szóba. Sipos Kata írja, hogy Márta Mihály Tibor 57 alkalommal járt kint a Don kanyarban. A zarándok útjaira elkísérte Pyotr Zahanovics Petr, az oroszországi Voronyezs Szent Miklós templomának vikáriusa. Péter atyáról most érkezett a hír, hogy megtért a szerető atya keblére. Végigjárta 3 évtizeden át a II. Világháborúban hősi halált halt magyar honvédek, hadifoglyok, munkaszolgálatosok temetőit. A magyarok iránt érzett őszinte tisztelete, barátsága hatással volt az e vidéken élő orosz emberekre. Az 58 zarándoklat során egy rossz szót, szitkot nem kaptak a zarándokaink. Kedves hallgatóink, eddig a keresztény életet olvastuk, most a reformátusok lapját szemlézzük, az április 28-ára dátumozott szám 30 oldalán 23 cikket találunk. A 7. oldalon mondja Siba Balázs, hogy 1994 áprilisában az afrikai Ruandában 2 törzs került egymással szembe, 800 ezer áldozata lett a konfliktusnak. Egy keresztény asszony, akinek családját a másik törzs majdnem teljesen kiirtotta, 5 gyermeke közül csak egy maradt életben, a tragédia után úgy döntött, hogy minden egyes meghalt gyermeke helyett örökbe fogad egy-egy árvát az ellenséges törzs gyermekei közül. Ezzel akar tenni azért, hogy Isten újjáteremtő szeretete megjelenjen népének életében, egyúttal szembenézett a saját és közössége előítéleteivel. A 12. oldalon írja Illési Lenke, keresztényként a divat világában cím alatt, hogy a női testalkatokra 5 típust emlegetnek a szakmában. A homokóra, a téglalap, a kerek, a fordított háromszög, illetve a körte alkatot, viszont egy kicsit mindannyian eltérünk a szabályostól. A nyugati társadalomban a homokóra sziluett gyönyörködteti a leginkább a szemet, viszont ez keveseknek adatik meg, hangsúlyozással azonban elérhetjük a hatást. Nézzünk tükörbe, és állapítsuk meg, mely részeinket szeretjük a leginkább magunkon, és ezeket világos, vidám színekkel hangsúlyozzuk. Az eltúlzott idomokat sötétebb árnyalatokkal rejthetjük el. Akinek széles a csípője, annak általában vékony a dereka, az ilyeneknek előnyös az A vonalú szoknya. A 16. oldalon mondja Kulin Sándor, nyugalmazott orvos, hogy nagyapám az első világháborúban a 4 hadi évet az olasz fronton szolgálta végig, és géppuskás századparancsnok főhadnagyként tért haza. Trianon után egy bank főpénztárnoka lett, a 30-as évektől kisebbségi alpolgármesterként szerepelt. 1940-ben jött a második bécsi döntés, Nagy Szalonta is visszatért. Megválasztották polgármesternek, ő köszöntötte a szeptember 6-án bevonuló magyar katonákat. Miután visszatért a román világ, üldözötté vált, először a regátban, a Duna csatorna építésében kényszerítették rabszolgamunkára, később hazatérhetett, de a házát, földjét elvették, élelmiszerjegyre sem volt jogosult. A 24. oldalon írja dr. Kállai Imre, pszichiáter, szakorvos, lelkész, hogy a hit és a tudomány nem ellentétei egymásnak. Sajnos még mindig él az a meggyőződés, amely szerint, ha valaki jó keresztjén, akkor nem lehet pszichés problémája. Ez nem így van, hiszen a mentális zavarok is részben biológiai meghatározottságú betegségek, egy hívő embernek ugyanúgy lehet mentális betegsége, mint tüdőgyulladása. Kedves hallgatóink! A Reformátusok lapja után az Új Ember katolikus hetilappal fejezzük be a lapszemlénket, most az április 28-ára dátumozott szám 12 oldalán és a 24 oldalas műsor mellékleten 29 cikket találunk. Az első oldalon olvassuk, hogy 1994. január 10-én a Honvédelmi Minisztériumban az apostoli szentszég részéről Angelo Acerbi érsek, apostoli nuncius, a Magyar Köztársaság részéről pedig Fürr Lajos honvédelmi miniszter írta alá azt a megállapodást, amely alapján megalakulhatott a katonai lelkészi szolgálat. 1994. április 18-ai hatállyal a Szentszég megalapította a magyarországi katonai ordináriátust, és Szent II. János Pál pápa kinevezte az ordináriátus első főpásztorát Ladocsi Gáspár esztergomi teológiai tanár személyében. A második oldalon Ferenc pápa az erényes emberekről beszél. A római filozófusok virtusnak, a görögök aretének nevezték. A latin virtus szó azt hangsúlyozza, hogy az erényes ember erős, bátor, önfegyelemre és önmegtagadásra képes, az erény gyakorlása tehát erőfeszítést, sőt, szenvedést igénylő, hosszú előkészület gyümölcse. A görög areté szó olyat jelöl, ami kitűnik, kiemelkedik, ami csodálatot vált ki. Az erényes ember tehát az, aki nem vetkőzik ki természetéből, nem fajul el, nem tér rossz útra, hanem hű önnön hivatásához. Milyen boldog lenne a világ, amelyben az igazságosság, a tisztelet, a kölcsönös jóindulat, a nagylelkűség, a remény megszokott magatartásforma, nem pedig ritka anomália lenne. A 6. oldalon olvassuk, hogy az április 7 és 10 között megrendezett Golden Voices of Mostenrat nemzetközi versenyen nagy európai fővárosok kórusait megelőzve első díjat nyert egyházzene kategóriában a marosszéki Kodály Zoltán gyermek- és ifjúsági kar. A Mértékadó című melléklet 8. oldalán Pillantás Budafok tétény történetébe cím alatt olvassuk, hogy Törle József 1882-ben hozta létre Budafokon a pezsgőgyárát. Az 1890-es évekre a termelés növekedésével a gyár kinőtte ezt a telephelyet, Törlei ekkor vásárolta meg az Anna utcának azt a részét, ahol máig is áll a pezsgőgyár. Törlei József volt Magyarországon az első, aki teherautókat alkalmazott áruszállításra. Kedves hallgatóink! A 2024. április 28-ára dátumozott lapok ökumenikus egyházi lapszemléjét Gödöllő Mária Besnyőn az Új Ember katolikus hetilap ismertetésével fejeztük be. Meghallgatható a Mária Rádió vasárnap reggeli adásában 8:30 órai kezdéssel. Elbúcsúzik önöktől a szemlekészítője Kós Albert, abban a reményben, hogy egy hét múlva ugyanebben az időben ismét figyelemre fognak méltatni. Akinek van észrevétele, kérjük, közölje.
Reggeli magazin műsorunkat ökumenikus lapszemlével folytatjuk.